Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
December 25-én délben Ferenc pápa a Szent Péter Bazilika központi erkélyéről elmondja a karácsonyi beszédét, amelynek állandó témája a béke. A beszéd után Urbi et Orbi áldását adja Róma városára és a világra. Szerdán délutántól haladhatnak át az zarándokok a bazilika szent kapuján. Az év minden napján reggeltől estig ingyenesen, erőzetes foglalás nélkül. A kapunál csak nagyon rövid időre lehet majd megállni, imádkozni, a tömeget terelni fogják. December 26-án a Szentatya a római Rebibbia börtönben nyitja meg az ott kialakított szent kaput, majd beszédet mond a Szent Péter téren. December 29-én a római Lateráni Szent János Bazilika szent kapuja nyílik meg a világ templomainak szent kapuival együtt. Ami a biztonsági intézkedéseket illeti, hétfőtől a Vatikán vörös zónának számít, majdnem hermetikusan lezárták a Szent Péter teret és környékét. A jármű forgalmat teljesen kitiltották. Kizárólag gyalogosan lehet közlekedni a pápai államnak a Vatikán falain kívüli területén. Bizalmat szavazott a kétkamarás román parlament együttes ülésén a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség részvételével megalakult Marcel Ciolacu vezette koalíciós kormánynak. A második Ciolacu kormányt a kormányt alkotó pártok és a nem magyar nemzeti kisebbségek 240 képviselője és szenátora szavazta meg. A kabinet parlamenti jóváhagyásához legalább 233 szavazatra volt szükség. A titkos szavazáson az ellenzéki pártok törvényhozói 143 ellenszavazatot adtak le. Kelemen Hunor parlamenti felszólalásában rámutatott, a kormány legfontosabb feladata, hogy helyreállítsa az állami intézmények iránti bizalmat, amit csak őszinteséggel, átlátható intézkedésekkel érhet el. Az RMDS elnöke ugyanakkor határozott fellépést sürgetett az idegengyűlölet és az antiszemitizmus ellen. Példátlan összefogással megépül az új gyermek hospiszház, közölte az MTVA sajtó és marketing irodája. Azt írják, hogy Magyarország legnagyobb jótékonysági kampánya, a jónak lenni jó a magyar embereknek köszönhetően idén rekordösszeget, több mint 519 millió forintot gyűjtött össze. Hangsúlyozták, hogy a közmédia által 13. alkalommal megszervezett gyűjtés megmutatta Magyarország és a világ magyarságának nagy lelkűségét. Az idei év kedvezményezettje a Baptista Szeretett Szolgálat által működtetett Tábita gyermekhospiszház, melynek új intézménye most már biztosan felépül, garantálva a gyógyíthatatlan beteg gyermekek és családjaik számára a megfelelő ellátást és támogatást emelték ki. Igazi karácsonyi csodának nevezték az idei jónak lenni jó jótékonysági kampányát, hiszen december 22-éig 370 ezernél is több hívás érkezett a 1355-ös adományvonalra, amely minden eddiginél nagyobb összefogásról tanúskodik. Közösen építjük, erősítjük tovább Magyarországot 2025-ben, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs a közösségi oldalra feltöltött videójában a karácsonyi ünnephez méltó, minden családot érintő jó hírnek nevezte, hogy az országgyűlés elfogadta a családbarát nemzetköltségvetését. A tárcavezető ismertetése szerint ebben több pénz jut a családoknak, a fiataloknak, az időseknek, bővül a felsőoktatás, a szakképzés finanszírozása, és az európai átlag kétszeresét fordítják az identitásunkat erősítő kultúrára. Folytatódik a szakképzésben oktatók béremelése, és elindítják a magyar kutatók béremelési programját is, sorolta a miniszter. Az egyik legfontosabb mérföldkő, hogy jövőre 3754 milliárd forintot fordítunk a családok támogatására, hangsúlyozta, hozzáfűzve, ez 447 milliárddal több az ideinél, 2010 óta pedig meg négyszereződtek a családoknak juttatott források, fogalmazott. Sport. Közös megegyezéssel szerződést bontott a DVSC Scheffler női kézilabda csapata és Krisztina Dramac. Az osztrák válogatott átlövő a horvát bajnok Podravka Vegeta együttesében folytatja pályafutását. Végül az időjárásról. Észak felől határozottabban szakadozik, csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen derül ki az ég, de a középső ország részben és délen még felhős, borult marad az idő. A csapadék egyre inkább a déli, délnyugati határvidékre szorul, majd később ott is megszűnik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 3 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Mond, tudnál-e még hinni ugyanúgy, ahogy egy kis gyermek, és tudnál-e rajongani karácsonyért? Hiszed-e az ünnep nagy csodája az, hogy az ég és föld királya egy rongyos kis istálóban eljött közénk? Mond, tudnál-e örülni, ahogyan az a néhány pásztor, és napkeletről hozná le ékszereket? Vajon elhinné-e szíved, hogy van valahol egy kicsi nyászol, a mennyország éppen akkor odaérkezett? Szívünk érzi csak, hogy valójában mit tett. Hitünk látja csak, hogy Istenből ember lettél. Mondd, tudnál-e még hinni ugyanúgy, ahogy egy kis gyermek, és tudnál-e rajongani karácsonyért? Hiszed-e az ünnep nagy csodája az, hogy az ég és föld királya egy rongyos kis istálóban eljött közénk? Mond, tudnál-e örülni, ahogyan az a néhány pásztor, és napkeletről hoznál-e ékszereket? Vajon elhinné-e szíved, hogy van valahol egy kicsi nyászol, s a mennyország éppen akkor odaérkezel? Szívünk érzi csak, hogy valójában mit tettél. Hitünk látja csak, hogy Istenből úgy, ahogy van, adom neked. Szívünk érzi csak, hogy valójában mit tettél. Hitünk látja csak, hogy Istenből Yeah.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Az Áttörés című mű angol nyelvű kiadása után nemrég magyarul is megjelent. Matthew Longo politológus könyve a kelet-európai rendszerváltozás egyik fontos eseményéről, a pán-európai piknikről szól. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Nagy Lászlóval, a pán-európai piknik egyik szervezőjével, a Pán-európai Piknik 89 alapítvány titkárával, a kuratórium tagjával beszélgetünk. Kezdjük azzal, hogy a szerző különös módon szerzett tudomást a Pán-európai Piknikről.
Véletlenül, bár közhely, de azt mondják, hogy véletlenek nincsenek, az történt, hogy 6 éve volt egy határokon átnyúló projekt keretében egy konferencia, az első felét Bécsbe tartották, a másik felét Budapesten, ez a határokról szólt, és ott nagyon sokféle ember vett részt, 250 ember volt azon a konferencián, mindenféle szakember, tehát akik a határokkal foglalkoznak, míg földmérő, földrajztanárok, határőrök, biztonsági emberek, politológusok, történész filozófus is. Akkor nekem az volt a feladatom, hogy angolul mondjam el nekik ezt a történetet, de hát nem volt hangosítás, és hát 3 csoportra osztották az embereket, és 70-80 ember volt egy csoportban, hát elég kemény volt. Nagy sátorban meghívtak mindenkit egy gulyáslevesre, és akkor rekedten fáradtan elkezdte venni a levesemet, és akkor odajött egy torzomból fiatalember, és akkor azt mondta, hogy leülhetek ide, persze. És elkezdtünk beszélgetni. Elmondta, hogy ő kicsoda, és azt mondja, hogy úgy megfogta ez a történet, ő már írt egy könyvet külön. A Politics of Borders címmel egy nagyon lenyűgöző filozófikus könyv a mexikói amerikai határól, és őket a határok érdeklik, és azt mondja, hogy ilyen jó határtörténetet, ilyen lebilincselőt még nem hallott, és ő írna erről egy könyvet, és nagyon mérges, mert 1 évvel korábban 1/2 évig Budapesten volt ösztöndíjjal, és senki nem beszélt neki arról, hogy 89 nyarán Magyarországon mik történtek. És hát ez fantasztikus történet, csak egy baja van, hogy erről semmit nem tud. Mondtam, a legjobb helyen vagy, én vagyok a titkára az alapítványnak, nálam van az archívum, az egész adatban összehozlak mindenkivel, és akkor mondtam, gyere majd el egyszer. Hát gondoltam, hogy majd elfelejti, hát ez csak bejelentkezett, eljött 1 hétre. Akkor már tudtam, hogy besétált a csapdába, és akkor elkezdtünk dolgozni. De ez nagyon érdekesen folyt, mert először, hát ugye engem meginterjú volt, elmondtam nagyon sok mindent, utána kért anyagokat, de nagyon érdekelte a pikniken kívül egész Magyarország. Tehát a magyar történelem, a magyar néplélek, egészen Trianonig elment, és irodalmazott renget, ezért tartott 5 évig a munka. Aztán amerikai történész ilyet még nem írt le, hogy Magyarország az egyetlen ország, amelyik csak önmagával határos, és hát nagyon negatívan ír erről a trianoni egyezményről, és 56 is nagyon érdekelte, akkor mindig elkezdett irodalmazni. Például 56-ra elmondtam neki Bíbó történetét, ugye, akit mindenki ismeri, hogy bennült a parlamentben 4-én, és írta a memorandumot, amit elküldött a világ minden tájára, és orosz katonák csak köszöntek neki, nem tudták, hogy ő miniszter, azt hitték, hogy titkár. Erre elkezdett Bíbót olvasni. Tehát ugye mindennek utána ment, és akkor elkérte az anyagokat. De hát mondtam, egy csomó dolog csak magyarul van meg. Például 13 vagy 15 piknik szervező megírta az emlékiratait, ez több 100 oldal. Hát mondom, mit csinálsz te ezzel, mind magyar, nem érdekes, odaadtam. És nagyon sok minden mást. De kiderült, hogy az Erasmus magyar diákok ott Leidenbe lefordították neki, és ő zsebből fizette őket. Mondom, tehát ennyi pénzt idősztál zsebbe. Azt mondja, ez engem annyira érdekel, ki se adják a könyvet, akkor is el akarok mindent olvasni, még Oplatka András könyvét is lefordította, és hát összehoztam természetesen legalább 100-ig.
A könyv 5 részből áll. Mi alapján történt, milyen tematika alapján épül fel? Hiszen érdekes interjúkat olvashatunk. Hogyan fér meg egymás mellett Habsburg Otto és Németh Miklós?
Ugye, hogy ő ezt milyen tematika alapján írta, azt én nem tudtam, ugyanis a megállapodás az volt, vagy hát nem volt megállapodás, hanem egyszerűen az volt, hogy én kapta tőlem az anyagokat, én összehoztam az interjúkat Németh Miklóssal, Vas Lászlóval például, aki a miniszterelnöki hivatal vezetője volt akkor. Nagy fájdalma, hogy Pozsgaival már nem tudtam összehozni. Piknik szervezőkkel, Oplatka András már 2 napig kint volt Svájcban. Tehát nagyon sok menekültekkel, keletnél menekültekkel összehoztam. De hogy ő ebből az anyagból mit csinál, azt én nem tudom. Én mindig kérdeztem, hogy mi lesz ez. Azt mondja, hogy ez nem lesz egy történelmi könyv. Hát ő ugye történész filozófus, és ő karaktereket keres, és motivációt. Hogy kit mi motivált ebbe az egészbe, akik résztvevői voltak. Hát én gyakorlatilag a kiadás előtt azért szerencsére megkaptam az anyagot, mert volt benne egy-két elütés, nagyon kevés hiba volt benne, de át tudtam olvasni, és én akkor láttam meg végül is, hogy ő mit írt. Na most ez a koncepció, hogy miért így született, nem erről nem beszéltünk, de szerintem ez nagyon színessé teszi a könyvet. Hogy fér bele Németh Miklós meg Habsburg Ottó? Hát ugye Habsburg Ottó volt az egyik védnöke a Pikniknek, tehát így óhatatlanul bekerült. Hát Németh Miklósnak meg óriási szerepe volt a határnyitásban, hát nyilván mind a kettőről kellett írni, ez számomra teljesen természetes. Egy nagyon érdekes könyv lett.
Ugyanakkor izgalmas stílusban, kelet-német és magyar sorsokon keresztül mutatja be a határbontás eseményeit és jelentőségét.
Igen, ez két okból történt, hogy ez gyakorlatilag azt mondom, 80%-ban orál history. Ennek két oka is van, mert sokat beszélgettünk arról, én nekem mindig az a veszőparipám, hogy ha valami történt a világban, például volt egy csata, egy háború, és akkor azt megnyerte valamelyik tábornok, akkor a könyvekből mindig arról van szó, hogy jaj, milyen okos volt ez a tábornok, milyen okos húzást csinált, akkor politikai kérdések, vagy egy miniszterelnök milyen fantasztikus döntést hozott, de arról sosincs szó, hogy a kisember ezt hogy élte meg. Tehát például, amikor egy falun átmegy egy front egy háborúba, hát arról nem írnak, mert annak az nem ír. Ez az egyik, ebből adódóan ő is azt mondta, hogy emberi sorsokon keresztül sokkal könnyebben meg lehet értetni, főleg a fiatalokkal, hogy akkor hogy éltek az emberek és milyen világ volt. A másik pedig az, hogy az oral historinak azért van itt óriási szerepe, mert hát ugye azt mondom se kell, hogy 35 éve eltelt azóta, és magyar történész még minket nem keresett meg. Igaz, hogy írnak róla nagyon sokan, ők szeretnek bemenni az archívumokba, és akkor ott kutatni, csak itt nem lett minden leírva. Hát például mi se írtunk le mindent, mert nem volt rá idő, meg hát nem volt itt titkárnő, meg titkárság, meg stb. Mondjuk a Demokrata Fórumban, ahol én voltam, ugye az egyik szervezőcsapat mi voltunk, ott az SZDSZ volt, Fidesz és a Kisgazdapárt, meg a Debreceni MDF, hát mi szerveztük ezt, de hát itt senki nem papírozott le dolgokat. Persze szerződéseink vannak, meg megállapodások, meg határnyitási engedély, meg stb. De az, hogy közben beszéltünk, ezek nincsenek leírva. Éppen a Vas Lacitól tudom, aki ugye a miniszterelnök hivatal vezetője volt, hogy amikor a Németh Miklós miniszterelnök lett november végén, azt hiszem ez a könyvben van, ugye a Pozsgai titkárság volt ez, és a Pozsgai Imre összehívta az egész csapatot, és az elején az első nap azt mondta, hogy aki naplót ír, az fejezze be, és minél kevesebb papírt kell gyártani, és ami fölösleges, azt el kell égetni. De ezek nem is értették azt, hogy mi lesz itt. Hát nyilván Pozsgai már sejtette, hogy ők mire készülnek, itt lehet, hogy lesz egy rendszerváltás, stb., és hogyha esetleg balul sül el, gondolom én ezt most csak én teszem hozzá, hát ne maradjanak fenn dokumentumok, ami alapján vizsgálódni lehet. Na most hát ilyen szituációban, amikor nem születnek dokumentumok, és szóba adják az ukászokat, hát benne van a könyvben, Németh Miklós is elmondta, amikor megtalálták a lehallgatókat az irodájába, akkor a Dunaparton sétáltak, hogyha valami szenzitív kérdésről beszélgettek, és ott beszélték meg a dolgokat, hogy ne legyen esetleg nyoma. Bár én egyszer mondtam neki, hogy szerintem ott is lehallgattak benneteket, azt mondta lehet. Szóval ezért nagyon nagy értéke a könyvnek szerintem, hogy oral history, tehát hogy emberi sorsokon keresztül, kis emberek emberi sorsán keresztül mutatja be, meg hát ugye, hogy beszélt Németh Miklósral, meg az Oplatkával, aki sokat kutatott, meg a Vas Lacival, meg másokkal is, akik ugye, hát csak ezek az emberek tudják elmondani, hogy akkor mi történt, mert azok nem lettek leírva. Azt egy történés nem találja meg papíron.
Ugyanakkor szó volt Tante Ágiról is, aki színre lép.
Ó, hát ő egy fantasztikus hölgy volt, én nagyon szerettem, egy nagyon kedves édesanyámmal egyidős volt, nagyon jóba voltunk, és hát ő egy fantasztikus ember volt. Hát van egy könyve különben, amit ő kiadott, sajnos ő már 3-4 éve, nem is tudom, itt hagyott bennünket, hát nagyon időskort élt meg szerencsére. Ő segítette feltörákoson a menekülteket, ugyanis nagyon érdekes különben, hogy 89. augusztus 1-ig feltörákosra nem hettek keletnémetek. Az egy zárt terület volt nekik, és ott egy nagy kemping volt. És ezt augusztus 1-től a kormány feloldotta, és azonnal tele lett menekültekkel, és Ági néni akkor nyugdíjasként, hogy valami pénzt keressen, ő árulta a jegyeket. És ő volt az egyetlen, aki az egész táborban németül tudott. És mert menekültettől tudom, akikkel meg a sokkal vagyunk kapcsolatban, hogy az Ági nénihez oda mentek, hogy akkor kérnek egy hétre jegyet, sátor, meg autó, meg mit tudom én, és akkor mondta, hogy nem kell maguknak egy hétig úgyis el akarnak innét menni, és jaj, nem mondjon ilyeneket, ne izguljanak, senki nem tud rajtam kívül németül. Volt, aki nála lakott, és ő segített a menekülésbe is, azt nekem sosem mondta el, hogy melyik az a személy, aki Fertőn Rákoson kivitte őket, volt egy ember, aki tudta, hogy merre lehet, ahol nincsen katonák. Aggódott a menekültjeért, és megkérte őket, hogy küldjenek egy képeslapot, ha sikerült a menekülés, de ezeket virágnyelven írták meg, ugye ő ápolónő volt, férje akkor halt meg szegény, ő volt a Fertőn Rákosi orvos, és hát soknak adott gyógyszert is, meg segített, meg ötleteket, meg nem tudom, gyerekeket pátyolgatta, és akkor ilyeneket írtak, hogy ez benne vannak, le vannak fényképezve a könyvben, hogy sikerült a gyógymód, a tabletta, segített 3 óra után már elmúlt a fejfájásunk. Ez azt jelentett, hogy 3 óra után már túl voltak az oszták határon. És hát rengeteg ilyen képeslapja van, és utána, hát ugye amikor borult minden, utána az Ági néni minden télen 2-3 hónapot Németországba töltött, mert ezek meghívták, ezek a családok, és itt volt 1 hetet, ott volt 10 napot, itt volt 2 napot, és ott szépen körbejárta őket. Egy fantasztikus hölgy volt, egy rendkívül intelligens, okos. Ez is egy sztori, ami nagyon fontos, hogy a kis emberek hogy segítették egymást.
Több évtized távlatából a vasfüggöny lebontásának története idillikus politikai légkőre utal, de ez akkor nem volt érezhető a mindennapokban.
Hát egyáltalán nem. Hát ha belegondolunk, ugye elég képletesen, elég jól leírta a Matthew ezt, hogy hát Németh Miklós meg kell kérdezni, meg kell nézni az interjúit. Abszolút nem tudták, hogy meddig mehetnek el. Hát Németországban egyszer, amikor egy előadást tartottam, azt mondták nekem, hogy ez olyan, mint egy krimi. Hát igen, ez olyan, mint egy krimi. Ugye ez egy bizánci típusú birodalom volt, ez a szovjet birodalom. Ez azt jelentette, hogy egy miniszterelnök bármelyik országban döntheted bármit, nem probléma, de az, hogy az helyes volt, vagy nem, azt később döntötték el a Kremlbe. De a Kreml az egy fekete doboz volt, egy black box. Na most ez egy borzalom, hogy egy miniszterelnök nem tudja, hogy meddig mehet el, és ő tesztelte 5-ször Gorbacsov volt, az utolsó teszt a piknik volt különben, mi sokszor megbeszéltük vele, nagyon érdekes volt, mert ugye a Gorbacsov semmire nem mondott nemet, de semmire nem mondott igent, ilyen virágnyelven beszélt. Tehát ennek meg volt persze az oka, mert nem korrekt ember volt, nem akart semmit ígérni, mert nem tudta, hogy meddig lesz hatalmon. Most egy ilyen szituációban ugye nagyon nehéz dönteni, és Pozsga Imre mondta nekem egyszer, amikor arról beszélgettünk, hogy ugye március 3-án 88-ban a Kremlbe találkozott Németh Miklós, ugye ez ismert a történet, és hazajött, és elmondta, hogy mit mondta Gorbacsov, ugye se igen, se nemet, és akkor nekem a Pozsga azt mondta, hogy tudod, az volt a probléma, hogy nem tudtuk, hogy egy erős Gorbacsov ül-e egy gyenge Szovjetunió trónján, vagy egy gyenge Gorbacsov ül egy erős Szovjetunió trónján. És ezt ki kell tapasztalni mindenféle trükkökkel, és akkor ezért voltak, hát a hatányítás is így volt, ugye az a hivatalos verzió, hogy május 2-án újságírók előtt szlovák, magyar-osztrák határnál elkezdték bontani a vasfüggönyt. De hát az már a második bontás volt. Ugyanis április 19-én, ahogy mi mondjuk, ugye jó magyarság a Schwarzba, ezt már megcsináltatta Németh Miklós. Én kérdeztem tőle, hogy miért. Azt mondta, azért, mert ez egy olyan szenzitív hely, a 3 határ találkozása, hogy azt 0-tól 24-ig figyeli minden titkosszolgálat, a Mossad, a KGB, a CIA és a többi, és biztos eljut a Gorbacsovhoz a hír. Hát akkor majd meglátjuk, hogy hogy reagál. Hát nem reagált semmit. Erre március 2-án elrendeltet csinálják meg hivatalosan. De azért óvatos volt, mert ha megnézik a dokumentumokat, május 18-án, 16 nappal később foglalták írásba a kormány, hogy lebontják a vasfüggönyt. Mert még 16 napot vártak. Hát ha fölemeli a telefont a Gorbacsov. Csak nem emelte föl. Na most ezért igaza van, nem volt idillikus helyzet, meg ott volt még Rossz Károly. Azért ez a párt, ami akkor hatalmon volt, Pozsga Imre, Reformer, Horváth István, Németh Miklós, Kulcsár Kálmán, az igazságügyminiszter, hát ő javasolta, hogy Magyarország írja alá a Genfi konvenciót, hogy az erdélyi magyarokat ne kelljen visszaadni a Ceausescu-nak, hogyha elfogják őket a határon. Aztán ez a németekre is persze érvényes volt, meg sorolhatnám. De hát ott volt egy másik fele, benn van a könyvben, hogy amikor a Pozsgai azt mondta, hogy népperkelés volt 56, akkor volt egy nagy balé, akkor elhívták egy szállodába, és tudom, hol volt a ilyen kemény vonalasok. Németh Miklós mondta, hogy el ne menj, mert ott fegyver is lesz, mondjuk munkásőrök voltak ott, meg ilyenek. Magyarázza meg, hogy ő ezt miért mondta, de ő csak elment. Benn van a könyvben, fölvette Magnóra a Vaslaci, mert ő elkísérte, és akkor este betették a szépbe a magnókazettát, és akkor másnap jött a poskai, hogy te hallgassuk vissza, kíváncsi vagyok. Jó, oké, kinyitotta a széfet, eltűnt a magnókazetta, azóta sincs meg. Idézőjelbe teszem, hogy hát ez egy nagyon idillikus kép arról a korszakról. Senki nem tudott semmit, és hát sok ellenfél volt, ugye, egymást ott fúrták, Grósz, Németh Miklósnak, hát ugye ott nekik komoly vitáik voltak, és harcaik egymás között, amit aztán végül Németh Miklós nyert meg szerencsére.
A határnyitás napjaiban ön szerint mi volt a legmeghatározóbb? Hiszen az emberek általában Szent Margit bányára gyalog mentek, majd Bécsbe autóval, vonattal. És a keletnémetek elővigyázatosak voltak mindenkivel.
Igaz, hogy körülbelül 1000 ember, nem tudjuk meg soha, de valószínűleg 1000 fölött voltak, ők voltak a bátrak, mert nagyon sokan nem mertek eljönni. Hát láttam az osztrák oldalon, interjú volt az ORF, az osztrák egy fiatalembert, és hát oda mentem, hogy halljam, hogy mit mond, és akkor kérdezték, hogy hát nem félt, és azt mondta, hogy hát azért kicsit fél, de azért gondolta, hogy megpróbálja, és elmondta, hogy a kempingben nagy vita volt arról a keletnémetek között, hogy erre a piknikre eljöjjenek, vagy nem, mert sokan azt hitték, hogy ez egy csapda, hogy a Stázi és a magyar titkosszolgálat elkapja őket, hogy ez csak a méhet, kiteszik a mézet, és akkor jönnek rá a méhek, és akkor amikor ott vannak, akkor majd begyűjtik őket, és akkor zárt vagomba mehetnek a Kelet-Berlinbe. Na most ennek ellenére eljött ilyen sok ember, ez egy csoda. Az is nagyon érdekes, hogy azért több olyan menekült ismerősünk van, elég sok, akik nem mertek a kapun kimenni, ahol a katonák voltak, hanem olyan pár száz méterre balra vagy jobbra, mert ott látták, hogy nincs katona. Igaz, hogy ők ezt nem tudták, hogy a Németh Miklós javaslatára egy nappal korábban a Székely János vezérről majd kiadta, hogy egy kilométeres körzetben ne legyen egyenruhás katona, mert hogy ez egy civil rendezvény. Tehát hogy lehet? Ez érdekes dolog. Hát ugye ez is a teszt része volt én szerintem. Hát hogy lehet védeni egy határt katonáknak?
A könyvet olvasva, a személyes sorsokon keresztül az olvasó megismeri a történelmi tényeket és a politikai összefüggéseket, és talán ez a könyv egyik legnagyobb értéke.
Ettől is olvasmányos, nagyon egyetértek, hogy ez az értéke, mert benne vannak a tények, mondjuk úgy, hogy a száraz tények, de a könyv nem száraz. Azért, mert hiába van benne minden dátum pontosan, meg ki mit mondott, meg ki hogy döntött meg, miért döntött meg, milyen csaták voltak Grósz és a Németh Miklós között, mindben van. De mellette ott vannak ezek az egyéni sorsok, tehát amikor leírja mondjuk ezt a vitát a Grósz-Németh között, utána jön egy interjú egy NDK-s családdal, hogy hogy éltek ők az NDK-ban, milyen törvények voltak, milyen nehézségek, miért akartak kimenni, hányszor fogták el őket a határon, hogy jutottak át. Még annyira színessé tette ezzel, hogy a történelmi tények, tehát gyakorlatilag ez a könyv még forrásmunka is lehet egy történésznek, mert annyi adat meg információ van benne, és amellett pedig egy emberi sorsokon keresztül bemutatott történet, ami alapján a mai fiatalok is megértik, ami nekik nagyon nehéz különben ezt megérteni, mert egy más világban nőttek fel, ezt én tapasztalom, mert sok előadást tartok fiataloknak. Még azon is fönn vannak akadva, hogy nem tudtuk, amikor mi mentük a sajtótájékoztatóról megkésve, ugye, 3 óra helyett, 3-4-4-kor értünk a határa, és nem tudtuk, hogy közben áttörtek. Hát hogy nem tudtam, hanem a gyerekek, akkor nem volt mobiltelefon. És akkor néznek, és azt mondják, hát hogy lehetett mobiltelefon nélkül élni? Hát mondom, mi azért éltünk anélkül, de szóval, mert már itt kezdődnek a problémák, de viszont ezeken a sorsokon keresztül, ha ezt elolvassa egy fiatal, így sokkal jobban, nem is érti meg annyira, de fölfogja, hogy mi annak idején, amikor olyan idősek voltunk, mint ők, milyen rendszerben éltünk, milyen világban, mert ők sajnos ezt nem tudják.
A könyv júniusban elnyerte a brit Orwell-díjat.
Igen, hát ez egy nagy szó. Nekem már gyanús volt, hogy a januárban, februárban, meg még miatt megjelent, novemberben jelent meg az amerikai kiadás, a brit az februárban, és küldte a Matthew a recenziókat, és hát például a Guardian 3-szor írta könyvről, de nem ám ilyen nyúlfarknyi, ahogy szoktak, ilyen kis rövid recenziókat, hanem több oldalasak. És egyre többet küldött, és akkor egyszer csak írja, hogy tehát jelölték a könyvet George Orwell díjra. 8 könyv volt jelölve, Na most a George Orwell díjat annak a könyvnek adják, ami az előző évben az egész világon kiadott összes politikai tárgyú könyv közül a legjobbnak tart a kuratórium, mert ezt egy alapítvány adja ki. Én már mondtam, az egy nagy szó, hogy bekerült a 8-ba, ez ma jó lesz a PR-ba itt Magyarországon, meg itt a külföldön is, hát nem megnyerte. Most én nem hiszem, hogy valaha Magyarországról írt könyv, legalábbis nem tudok róla, ekkora elismerésben részesült volna, mert végülis ez egy magyar történet, és egy magyar sikertörténet, ugye a pán-európai pikték meg a határnyitás együtt, mert a kettő elválaszthatatlan, és hogy ennek ilyen nagy sikere van, most ennek is van oka, mert igaz, hogy ez 35 éve volt, de ez teljesen új. Most az angol száz területen ez úgy beütött ez a könyv, mert ez teljesen új, és sokkolja az embereket, mert ugye, ahogy mondtam, hogy az olyan, mint egy krimi.
Mert a történelemnek azt a szakaszát mutatja be, amikor az emberek az életüket kockáztatták a szabadságért.
Igen, és erről ők nem hallottak, mert biztos, hogy mert megjelentek ezek az újságokban, ezek a hírek, mert azért a piknik az körbe ment, a Japántól Amerikáig mindenhol ott voltak a Lobbermány Tamás fotói másnap. Csak aztán másnap történt valami más. És Amerikában, Norvégiában, Ausztráliában ez nem volt olyan fontos, meg senki nem gondolt bele. Később derült ki, hogy ez végülis egy dominó hatást váltott ki, mert ez egy dominó hatás volt. Az első dominó a piknik volt, a másik volt a határnyitás, a harmadik, amikor Genscher kiszabadította Prágából a menekülteket a követségről, aztán a berlini fal, aztán november 17-18 Prága, meg a román forradalom, egy egészen 91. december 31-ig elmehetünk a dominókkal, amikor a Szovjetunió megszűnt. Ez egy folyamat volt, de innét indult. Na most ez nekik új. Hát például szeptemberben volt itt nálam, 7 napig itt forgatott a Michael Porti, aki csinálja ezt, ő ugye miniszter volt, ő honvédelmi miniszter Angliában, meg közlekedési miniszternek pénz, néptárcát is vitt a Thatcher idejébe, aztán abba hagyta a politikát, ő csinálja ezt a Magyarországon is vetítik ezt a sorozatot, mindig meg szoktuk nézni, nagyon ez a nagy vasúti kontinentális utazások. És hát a könyv hatására ide jött, és most lesz egy film ebbe a sorozatba a piknikről, és Magyarországról. Hát az több száz millióan nézik, mert hogy a BBC adja az egész világon. Angliában egy művészcsoport most megkeresett bennünket, ugyanis írtak már a libretto kész egy operát a piknikről. Keresik a zeneszerzőt, és kérik a segítségünket, hogy adatokat adjunk meg, információt. Hát, hogyha abból lesz egy opera Londonban, hát fölteszi a térképre a pikniket.
Kedves hallgatóink, Nagy Lászlóval, a Pán-Európai Piknik 89 alapítvány titkárával, a kuratórium tagjával beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
néznek szemeim az Úrra, még rajtuk megkönnyül, úgy néznek a mi Istenünkre, még rajtuk megkönnyül, úgy néznek szemeim.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen, és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a házasság szentségéről, azon belül is a hűségről. A katolikus egyház katekizmusa az 1647-es pontban így ír: e hűség legmélyebb alapja Istennek a szövetséghez és Krisztusnak az ő egyházához való hűségében rejlik. A házasság szentsége által válnak a házastársak képessé arra, hogy e hűséget megjelenítsék és bizonyítsák. A szentség által a házasság fölbonthatatlansága új és mélyebb értelmet nyer. Nem csak természetes következmény és követelmény a hűség tehát a házasságban, hanem Isten természet fölötti ajándéka, aminek ő a mintaképe, ahogyan hallottuk az imént a katekizmusból, az Isten a szövetséghez való hűsége a minta és példakép, és egyben Krisztusnak az egyházhoz való hűsége. Mindez természet fölötti kegyelmet és hátteret ad a házastársi hűségnek. A következő pontban arról beszél a katekizmus, hogy emberileg nehéz, sőt lehetetlennek tűnhet egész életen át egy emberi személyhez kötődni. De hozzáfűzi, ugyanakkor nagyon fontos hirdetni az örömhírt Isten végleges és visszavonhatatlan szeretettel szeret bennünket, és a házastársak ebből a szeretetből részesülnek, ez a szeretet hordozza és támogatja őket, és lehetővé teszi, hogy hűségükkel Isten hűsége szeretetének tanúi legyenek. A házastársak, akik Isten kegyelmével teszik ezt a tanúságot, gyakran igen nehéz körülmények között megérdemlik az egyházi közösség hálás elismerését és támogatását. Második János Pál pápa gondolatait idézte a katekizmus a Familiaris Consortio kezdetű apostoli buzdításból. Vagyis az egyház pontosan tudja, hiszen ebben a világban él, hogy a mai világ, de egyáltalán a világ nem kedvez a házastársi hűségnek. Sőt, hozzá kell tennem, hogy talán sokkal több a kísértés a mai korban, mint a régebbiekben volt. Már említettem a kedves rádió hallgatóknak, az egyik idősebb kollégámnak, most már odaát van, azt a gondolatát, amikor a fiatalokról beszélgettünk a 90-es években, az elején, és azt mondta, hogy ezeknek a fiataloknak a házasságig megtartott szüzessége, és én hozzátehetném, a házasságban való hűség szinte lehetetlennek tűnik, annyira megnövekedett a kísértés. Ez azóta még inkább jellemző a mai társadalomra, a mai életre, hiszen az internetes kapcsolatok, a különböző társalgási formák az interneten mind-mind újra és újra nehezebbé teszik a házastársi hűséget, több a kísértés a házasságban. Azt hangsúlyozza a katekizmus tehát, hogy nehéz a helyzetük, de nincsenek egyedül, mert Isten ismétlem még egyszer, végleges és visszavonhatatlan szeretettel szeret bennünket. És a házastársak ebből a szeretetből részesülnek. Ez az a szeretet, ez az az isteni szeretet, amely képessé teszi őket arra, hogy a mai korban is tudjanak hűségesek lenni, tudjanak kitartóak lenni egymás iránt. Azt is hangsúlyozza a katekizmus, hallottuk az imént, a Szent Pápának a szavaival, hogy megérdemlik a hűségben kitartott házastársak az egyház megbecsülését. Megjegyzem, mindig örülök, hogyha a házastársak házassági évfordulón kérik az imát, a Szent Mise áldozat bemutatását és az egyház áldását életükre. Úgy hiszem, hogy ez az egyháznak olyan feladata, amelynek mindenkor kell, hogy engedelmeskedjen, megtegye, hiszen példaként állnak ők előttünk, a többi házastársak előtt, a többi ember előtt, hogy lehet hűségben és szeretetben élni hosszú-hosszú időkön át. Az 1649-es pontja a katekizmusnak a hűség problémáiról szól, vagyis arról, amikor gyakorlatilag lehetetlenné válik a házastársaknak az együtt élése. Így szól erről. Vannak olyan helyzetek, amikor a házassági együttélés nagyon különböző okok miatt gyakorlatilag lehetetlenné válik. Nem sorolja föl a katekizmus ezeket a problémákat és ezeket a nehézségeket, csak megjegyzi, vannak ilyenek. Azt hiszem, mindennapos tapasztalatról szól. Új helyzet, mi a teendő? A katekizmus így folytatja, ilyen esetekben az egyház megengedi a házastársak fizikai különválását, ágytól, asztaltól való elválást, azt, hogy többé ne éljenek együtt. Ilyen lehet, amikor olyan a feszültség közöttük, hogy már nem lehet szeretetről, kölcsönös szeretetről beszélni, és ha együtt maradnak a folytonos veszekedések, a folytonos nézeteltérések bizony tönkreteszik a kegyelmi életüket is. Így folytatja a katolikus egyház katekizmusa, a különélő házastársak házassága azonban Isten előtt továbbra is érvényes. Nem szabadok új házasság megkötésére. Vagyis az, hogy ők nem jönnek ki egymással, hogy megtört valami is, szintén nem beszél arról a katolikus egyház katekizmusa, hogy vajon ki miatt történik ez. Akár úgy is lehet, hogy az egyik fél vétlen ebben, még ilyen esetben sem szűnik meg az ő házassága, a házasság szentsége, Isten előtti fölbonthatatlansága megmarad, hangsúlyozza a katekizmus. Nem köthet új házasságot. Tanácsa a katekizmusnak, az ilyen nehéz helyzetben a legjobb megoldás, ha lehetséges, a kibékülés. Leülni, megbeszélni a gondokat, és talán külső segítséget is kérni. Valamikor ez a külső segítség a lelkipásztor volt. Ma is jónak tűnik. A lelkipásztorral való közös elbeszélgetés a házas feleknek. De ma már világi szakemberek is próbálnak segíteni a házastársak problémáinál. Meg kell azonban jegyezni, hogy nagyon sokszor ez a külső segítség már nem hordozza magában az Istenhez kapcsolódó lelkiséget, vagyis könnyebben kimondja a külső segítség, a világi segítő, hogy hagyják el egymást, próbálkozzanak más kapcsolattal. Nem hiszem, hogy ez jó megoldás lenne egy keresztény embernek. A következőkben pedig arról beszél a katekizmus, hogy nem lehetnek közömbösek a keresztény közösség tagjai a problémás házastársaknál. Így szól erről, a keresztény közösségeknek segítenie kell ezeket az embereket, hogy ebben a helyzetben is keresztények maradjanak, hűségesek a fölbonthatatlan házassági kötelékhez. Innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you.